A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet, él és uralkodik örökkön örökké. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 165. dicséretet, az első verset fennállva, a többi versét helyünket elfoglalva, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Thank you.
Csöndesedjünk el, imádkozunk. Olyan jó volt énekelve imádkozni ezt az éneket, örökkévaló Urunk, átélni a valamikori énekíró gondolatait, és magunkévá tenni, hogy mi is valljuk, kérjük, és mi is ugyanezt tesszük, amit ő tett. Hálával áldozunk neked, dicsőítünk és magasztalunk téged. Közben kérjük, hogy mivel te által jársz mindent, bennünket is járjon át a te végtelen kegyelmednek az árja, átjár bennünket a világ zaja egész nap, egész héten, elfáradunk is, megcsüggedünk, ellankadunk. Köszönjük, hogy most ide a te erőteredbe jöhettünk, a templomba, és köszönjük, hogy ebben a templomi csendben, jelenlétedben kérhetjük a te igéd megszólaló üzenetét. Köszönjük, hogy élő Isten vagy, köszönjük, hogy gondot viselsz arra, amit teremtettél, köszönjük, hogy hatalmad szavával ma is fenntartod a világ mindenséget, és így még inkább csodálatos előttünk, hogy benne a kicsiny porszem életünk is fontos és kedves neked és előtted. Kérünk téged, Urunk, hogy ige hirdetőt és ige hallgatókat egyaránt tartsa kezedben most, hogy tudjunk mindannyian rád figyelni, szívünket ismét odaadva a te kezedbe, úgy, mint egy égő áldozatot, és onnan el nem víve és el nem véve majd. Kérünk téged, hogy tartsd kezedbe, amit mondunk és gondolunk, és közben beszélj velünk, tedd élővé, hatóvá az igét közöttünk, úgy, hogy nekünk éljen és bennünk hasson, és ne csak leperegjen rólunk, és ne engedjük a földre esni. Kérünk, hogy ezért könyörülj meg rajtunk szent lelked által, végy körül bennünket, szenteld meg szívünket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassuk meg a Sámuel próféta első könyvéből. A második fejezet első 11 versét olvasom. Ekkor így imádkozott Anna: örvendez szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk, ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kétkedő szó. Hiszen mindentudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheznek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat nekik. Mert az Úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget, híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje, összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe. Mennydörög ellenük az égben, megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Kedves testvérek, egy hála éneket olvastam fel. A Bibliában ennek a résznek, fejezetnek a cím felirata az, hogy Anna hála éneke. Bizonyára ismerős mindannyiunk előtt ez a történet. Röviden szeretném csak összefoglalni, hogy az előző fejezetben arról van szó, hogy Anna, akinek nincsen gyermeke, és emiatt sok hátratételt szenved, sok bántást szenved el férjének másik feleségétől, szomorú az arca, nagyon sokat sír, és egyszer, amikor felmennek a templomba, akkor Anna ott marad, kiönti szívét az Úrnak, elmondja, hogyha Isten neki gyermeket ad, akkor azt neki fogja szentelni, és Anna úgy megy haza, így olvassuk a 18. versben, és nem volt többé szomorú az arca. Tehát ott, mikor Istennek kiönti a szívét, megvigasztalódik ez az asszony. Aztán megszületik a gyermek, úgy hívják, hogy Sámuel, és amikor felcseperedik, már el lehet választani, ahogy a Szentírás írja, elviszi Élihez, a paphoz, és elmondja, hogy ő az az asszony, aki valamikor itt imádkozott, és most ígéretéhez híven elhozta ezt a gyermeket, hogy legyen ő az Úr szolgálatára. És akkor Anna Élivel együtt imádja az Urat, és ő elmond egy hálaéneket. Kedves testvéreim, ennek a hálaéneknek néhány üzenetét szeretném ma este elmondani. Az első az, amivel szeretném kezdeni, hogy tegnap kérdezte tőlem valaki az Ószövetségből, mondjam már meg neki, hogy milyen könyveket olvasson el, meg az Új Szövetségből is, mik azok a könyvek, amik egy most kezdő Biblia olvasó embernek azért mégiscsak nagyon fontosak. És az egyik ilyen volt, hogy mondtam neki, hogy a Sámuel első könyvét feltétlenül olvassa el. A Sámuel első könyve ugyanis egy nagyon lényeges és nagyon fontos irat az Ószövetségben. Nagy történelmi események és helyzetek vannak ott, meg lesznek ott. És nekem az volt most a fontos, amikor ezt az igét elolvastam, testvéreim, hogy ez a fontos könyv, amelyben a történelem vagy az üdvtörténet szempontjából is olyan döntő események vannak, mint a királyválasztás, amely Izrael életének egy jó néhány száz esztendejét meghatározza. Olyan érdekes, hogy egy ilyen nagy történelmi könyv egy családi eseménnyel kezdődik. Nem tudom, hogy figyeltünk-e erre, hogy egy családnak a problémájával, nehézségével, könnyeivel, küszködésével, bántásával, asszonyi sorsnak, egy feleség sorsának, a mindennapjaival van az első rész elfoglalva, és azt írja le. A második fejezetben pedig egy hálaadás a megszületett gyermekért, vagy nem is azért, hanem inkább azért, hogy Isten cselekszik, és Isten szabadít, és a mi Urunk nagy. És az meg nekem maga egy nagy evangélium volt, hogy a történelem Istene, az üdvtörténet Ura, aki hűvös alkonyatkor jár az Édenkertben, aki azt mondja ott az első ember párnak, hogy majd az asszonynak a magva a kígyó fejére fog taposni, és az az Isten, aki elindítja a szövetséget, aki szövetséget köt Ábrahámmal, akinek nagy tervei vannak, aki előre elhatározott sok mindent, és felépített sok mindent, az testvéreim egy ilyen családhoz is lehajol. Lehajol egy házaspárhoz, lehajol egy törékeny asszonyhoz, akit úgy hívnak, hogy Anna, meghallgatja az imádságát, teljesíti a kérését, és felindítja és felbuzdítja az ő szívét dicsőítésre, mert ez testvéreim egy dicsőítés. Anna itt semmi más nem csinál, csak dicsőíti az Urat. Hát nem csodálatos, hogy ilyen Istenünk van? Hát nem csodálatos, hogy Isten nem csak a nagy, bocsánat, nem csak a nagy dolgokkal foglalkozik, hanem a kicsiny életekkel is. Tudjuk, hogy a bennünket körülvevő világban minél magasabbra kerül valaki, tisztségben, beosztásban, hatalomban, annál kevésbé ismeri meg a kis embereket. Tehát Magyarország vezetőihez, hát mi se tudunk bemenni, vagy mi se úgy vagyunk, hogy csak elmegyünk és beszélgetünk velük. Ugye? Mert rögtön lekapcsolnak, és nem is engednek oda. Mihelyt valaki nagyobb beosztásba kerül, már rögtön a kicsik nem számítanak. Legalábbis nem az, hogy nem számítanak, de nem mehetünk oda akármivel. És testvéreim, ez az ige azt mondja először nekünk, hogy a mi teremtő Istenünk, ég és föld Ura, egy ilyen asszonynak a kiáltására figyel. Hogy ennyire igaz az Istennek az igéje, hogy az Úr szemei ott vannak az igazakon, fülei meg azoknak kiáltásán. Hogy a mi Istenünket megismerhetjük így a Bibliából.
Ilyen Isten képünk lehet, mint a 77. Zsoltár írójának, hogy az Istenhez az én szómat emelém kiáltásomat, hogy felkiálték hozzá beszédem meghallgatá. Minden némű szükségemben reménységem csak az Isten. Ezt testvéreim azért van, hogy bizalommal járuljunk a kegyelem királyi székéhez. Hogy az ember ne mondhassa azt, hogy ja, hát én egy kicsiny élet vagyok. Ja, hát én csak egy porszem vagyok. Hát hogy jövök én ahhoz, hogy a világ teremtő ura elé álljak, vele beszéljek? Hogy egyre nagyobb legyen nekünk az a kiváltság. Egyre nagyobb legyen előttünk az a lehetőség, hogy a lélek által úgy szólíthatjuk meg a mi urunkat, hogy abbá, atyánk. Hogy nagy legyen előttünk, hogy az hatalmas Isten az én kicsi életemmel, gondommal, problémámmal, küszködésemmel is foglalkozik, és szabadít engem. Kedves testvéreim, aztán, amikor megtörténik ez a hatalmas dolog, akkor Anna visszamegy a silói szentélybe, és köszönetet mond Istennek. Nagyon érdekes ez a köszönet és ez a hálaének. Tulajdonképpen az az egyetlen nagy érdekessége az egész hálaéneknek, hogy szó sem esik benne a megszületett Sámuelről. Tehát nem azt mondja Anna, hogy kértem tőled, meghallgattál, hanem Anna dicsőíti az élő Istent. A múlt csütörtökön szó volt a dicsőítésről, és azért örülök, hogy most ezt elmondhatom néhány szóban, testvérek, mert hát ez az igazi dicsőítés. Nem kell ehhez semmilyen szerszám, nem kell ehhez semmilyen hangot adó eszköz, sem gitár, sem cintányér, sem dob, sem zenekar nem kell hozzá, elég hozzá a szívünk meg a szánk. A szívünk meg a szánk. Elég hozzá ez, mert ez mindig rendelkezésre áll. Mindenütt lehet imádkozni, mindenütt lehet leborulni, de Anna ezt most a silói szentélyben teszi. Tudjuk, hogy akkor is, mikor először ott jártak, amikor Sámuelt kérte, mikor gyermeket kér az Úrtól, akkor is Anna még visszamegy, és ő még imádkozik. Élinek tudjuk, hogy milyen furcsa volt ez az imádság. Talán részeg ez az asszony, hát a szája mozog, de hát hang nem jön ki rajta, olyan furcsa, hogy lehet imádkozni egy asszonynak. És most meg talán megint furcsa neki, meg sokaknak, hogy lehet egy asszonynak így az Urat dicsőíteni a templomban? Lehet így magasztalni? Testvéreim, honnan tudja ezt Anna? Hát tanulta ő ezt valahol? Mondták neki, hogy figyelj, ezt így kell csinálni? Nem, a hívő embernek az életéből mindig úgy spontán kijön. Mindig úgy kicsordul ez az öröm. Hát ezzel kezdi Anna az éneket, hogy örvendez szívem az Úrban. Hát, hogyha a mi szívünk valóban örvendez az Úrban, meg az Úrnak, akkor semmi más nem tudunk, csak kicsordul a szívünkből az a hálaadás, az a magasztalás, az a köszönetmondás, az a dicsőítés. Ez egy természetes dolog kell, hogy legyen, nem kell ezt tanulni, de kell hozzá szív, és kell hozzá megtapasztalás. Az utóbbi időben többen kérdezték tőlem, nagyon érdekes, hogy hogyan alakítsuk ki magunkban az Isten képet? Hogy milyen legyen az Isten képünk? Hogy hogyan lehet Istent megismerni? Kereső embereknek ez egy nagy kérdés. Hogy kicsoda Isten? Hogyan lehet őt megismerni? És testvéreim, ebben az igében én azt látom, hogy hát Istent így lehet megismerni a tetteiből. Amit cselekszik. Ahogyan cselekszik. Istent ebből lehet megismerni. Hát Anna honnan ismerte meg Istent? Legfőképpen innen. Lehet, hogy az ő atyáiktól is hallott már Istenről, hogy ki a mi Istenünk. Nem tudom, mert abban az időben tudjuk, hogy ritkán volt az Úrnak kijelentése. Az egy nagyon nehéz korszak volt. Nagyon, nagyon leterhelt, nagyon sötét korszak volt az akkor. Lehet, hogy elfelejtették már a családok az esti bibliaolvasást, vagy családi áhítatot, az Úr nagy tetteinek a felsorolását. Talán mondjuk így inkább. Lehet, hogy elfelejtették. Honnan tudja Anna? Hát onnan, hogy megtapasztalta. Igen, a hívő embernek azt a legjobb elmondani, amit megtapasztaltunk. Azt a legjobb elmondani az Úr előtt, amit átéltünk. Hát mert átéltük. Ezt magunkban értékeljük, feldolgozzuk, és amikor ennek az értékelés, feldolgozása megtörténik, akkor örvendez a mi szívünk az Úrban. Ami ebben a hála énekben engem megfogott, testvéreim, az az, hogy Anna tényleg nem a gyermekről beszél, hanem arról beszél, hogy Isten őt megszabadította. Szabadítást adott Isten, mert örülhetek, így mondja, örülhetek szabadításodnak. Hogy ezt Anna azt mondja, hogy szabadítást adtál nekem. És testvéreim, ha megnézzük a Biblia szép hála énekeit, azok mind ekkor születtek. Mert mind szabadításról szóltak. Gondoljatok Mózesnek a nagy hála énekére, amikor a veres tenger után megállnak a parton, és azt mondja, hogy hát áldott az Úr, lovat lovasával a tengerbe vetett. Isten megszabadított bennünket a mi ellenségeink kezéből. Gondoljunk Debórának a Bírák könyvében elhangzó csodálatos hála énekére, vagy a Lukács evangéliumából Máriának a hála énekére. És testvéreim, amikor a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy Mózes és a bárány énekét éneklik, ott ugyanezt kell, hogy lássuk, hogy Mózes és a bárány éneke az azért, hogy a szabadítás hála éneke. Hogy Isten mi azért magasztaljuk, azért dicsőítjük, mert szabadító Úr, de olyan szabadító Úr, akinek a szabadítását, bocsánat, így mondom, a bőrünkön tapasztaltuk. Tehát nem csak azért szabadító Isten, mert nagy tervei vagy nagy tettei vannak, hanem azért, mert ezt én magam tapasztaltam. Azért, mert láttuk. Ahogyan majd Jánosék később mondják az apostolok, hogy amit a saját szemünkkel láttunk, a kezeinkkel érintettünk, hát ilyen valóságos az Isten szabadítása. És Anna most ennek örül. És ezért hálás, hogy valami olyasmit mondhat az Úrnak, amit ő megtapasztalt. Nem az, hogy mások mondták neki. Nem az, hogy attól hallotta, az meg a másiktól, az meg nem tudom kitől. Aztán majd eljutott hozzá, mert száll az ének szájról szájra. Nem azért, hanem azért, mert én magam tapasztaltam. Testvéreim, hogyha mi életünkben nincs igazi dicsőítés, ha az Úrnak nincs magasztalása, nem azért van, mert nincs megtapasztalás. Nem azért van, mert elfelejtettük az ő szabadítását. Nem azért van, mert nem éltük át naponta valamilyen helyzetben, kérdésben az, hogy Isten bennünket megszabadított. Vajon nem azért van az, hogy nem tud így túlcsordulni a szívünk? Nem azért van az, hogy azt mondják rólunk, hogy olyan savanyú keresztjének vagyunk? Nem tudunk örülni? Mert Anna tudott örülni, azt mondja, hogy örül az én szívem, az én szabadító Istenemben. Visszaadta erőmet az Úr, örvendez szívem az Úrban. Örvendez az ő lelke. És mit mond itt Anna? Testvéreim, egész egyszerűen Istenről beszél, hogy ki ő. Ennek a hála éneknek ez a csodája. Hogy valahogy Anna az ő helyzetét, az ő nyomorúságát, az ő kérését, az ő vágyát, azt mondja, hogy az egy dolog. Ezek felett pedig van valami, az örökkévaló Istennek az örökkévaló dicsősége. És akkor elkezdi Isten előtt elmondani, hogy kicsoda az Úr, nincs olyan Isten, mint az Úr. Rajtad kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. És ebben a hálaénekben Anna látja Isten örökké való tulajdonságait. Ilyeneket, hogy Isten mindenható, Isten minden tudó, Isten örökké való, és hétszer vallja, hogy Isten az Úr. Hétszer mondja el, hogy Isten az Úr. Úr ő éltem fölött, szívem nem ismer kényszert, önként szolgálom őt. Hát Anna még nem ismerte ezt az éneket, de mi már tudjuk, Úr ő éltem fölött. Testvéreim, ez a hálaének arra
biztasson és indítson bennünket, hogy lássuk meg azt, hogy kinek tekintjük mi a mi Urunkat. Hogy kinek látjuk a mi Urunkat. Milyennek látjuk őt. Mert itt Anna erről beszél ebben a csodálatos énekben. Ebben a drága hitvallásban. Milyennek látom őt. Mert ez nagyon-nagyon fontos. Istent nem testi szemünkkel látjuk, de hogy milyennek látjuk őt, azt itt az ige elmondja nekünk. Hogy milyennek szemléljük, milyennek látjuk, kinek tekintjük. És ez azért nagyon fontos, testvéreim, mert ez mindig bennünket erősít meg. Tudnélik, ha valaki átéli Istennek a szabadítását, Istennek az erejét, Istennek a hatalmát, azt mindig azért kell önmagában konstatálni, mindig azért kell önmagában elraktározni, mert holnap, holnap után, 2 év múlva, 10 év múlva megint csak ilyen helyzetben leszek. Mert Annának most ez egy egyedi helyzete volt, egyedi eset. Na de utána meg majd jön a következő, jön a harmadik, jön a negyedik, jön a tizedik, a századik, ilyen eset, amikor megint könyörögnie kell, megint kiáltania kell, megint segítségül kell az Urat hívni, és akkor jó belekapaszkodni abba, hogy az az Isten, aki már áthozott engem, már átvitt engem, az az Isten, aki megajándékozott engem, az ezután is át fog vinni, ezután is meg fog segíteni, és ezután is könyörülni fog rajtam, és valamilyen módon adja nekem az ő szabadítását. Anna éppen ezért nem feledkezik el arról, hogy mit fogadott ő. Abból is fakad ez a hálaének, hogy megtartja a fogadását. Egyszer beszéltem egy bácsi valaki, mondja, hogy ketten voltak a fronton, a háborúban, a második világháborúban, és mind a ketten megfogadták, hogyha Isten őket onnan hazahozza, akkor ők a templomtól soha nem maradnak el. És ez a bácsi azt mondta, hogy tetszik látni, én megtartottam, azt a másik barátomat mindig emlékeztetem rá, ha találkozunk, az egy másik faluból való volt, de azt mondta, hogy mindig emlékeztetem rá. Ha Anna nem felejtette el. Nem felejtette el, hogy ki volt az az Isten, aki cselekedett, hatalmasan cselekedett, aki kihozta őt ebből a szorongatott helyzetből, ebből a megalázott állapotból, ebből a szomorúságból, és megáldotta őt. És azt mondja, hogy itt van, Uram. És azt a kicsi gyermek Sámuelt, aki olyan aranyos lehetett, nem? Hát lehet, hogy Sámuel olyan korú volt, amire mi azt mondjuk, hogy ez a legszebb férfikor. Azért, mert akkor a legaranyosabbak a gyerekek. Olyan falnivalók szinte, bocsánat, hogy ezt mondom. Mikor az ember mindig csak puszilgatná őket. És akkor ő azt mondja, hogy nem, mert én ígértem valamit. Hogy az Úrnak fogom szentelni. Én ezt nem felejtem el. Én ezt komolyan gondoltam. Én ezt a fogadalmat Isten előtt tettem. És viszi oda, és ezért csordulhat az ő szíve túl. És ezért adhat ő hálát az Úrnak. És ezért magasztalhatja Istennek a drága nevét, mert nem az ajándékot köszöni ő meg, hanem azt az Urat dicsőíti, akitől jött az ajándék. Aki hatalmas arra, hogy még neki nagyon sok ajándékot adjon. Aki hatalmas arra, hogy ezt az ajándékot is, amit kapott, tovább vigye és felhasználja. És testvéreim, hogy felhasználta népe életében, ugye? Hogy felhasználta Sámuelt, mint prófétát? Hogy vezesse a népet, hogy igét mondjon nekik, hogy összeköttetés legyen az Úr és a nép között. Milyen áldott életet élt. És hogy kezdődött ez? Úgy, hogy egy asszony imádkozik. Úgy, hogy egy asszony megfogadja, hogy neked adom. Nem is magamnak kérem. Szinte Anna ezt mondja, hogy Uram, nem is magamnak kérem, csak a szülést kérem. Csak a fájdalmat. Utána már a tied. Neked kérem. És ott kezdődik ez a nagy történelmi könyv. Ott kezdődik ez az üdtörténeti könyv is. A királyság kora, hogy egy asszony bemegy a templomba, és elrebegi Istennek az ő elcsukló hangján, az ő síró hangján, elrebegi Istennek, és kiönti a szívét és az ő fájdalmát. Testvéreim, szeretnék mindenkit biztatni, hogy így kereshetjük fel a mi Urunkat.
Így mehetünk elé alázattal, bátran. Ilyen nagynak láthatjuk őt, hogy úgy megyünk elé, előtte semmi nem lehetetlen. Úgy mehetünk ki az Úr színe elől, hogy már megvigasztalódtunk. Úgy, ahogy az énekünk mondja, hogy nincs kétségem, megvigasztaltál, erősítéd én hitemet. Nincs kétségem, megvigasztaltál. Nem kesergek és nem bánkódok, letettem. Ott van az Isten kezében, ő cselekszik. Én pedig elfogadom hittel, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Ahogy ő fog tenni, arról vallom, hogy inségben az övéit megtartja, hát légyen, mint akarja, mérgető nem kínál nekem, előtte van az ügyem, előtte van a sorsom, és ő irányítja azt, mert ő az Isten, és azt tesz, amit akar. Így nyugszik meg ez az asszony. Az első fejezetben megnyugszik, ebben a második fejezetben pedig hálaéneket mond, dicsőítést, magasztalást, és testvéreim még bizonyságtételt is. Mert azt mondja itt az ellenség felé, ne beszéljetek, hogy sokat, büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kétkedő szó. Hisz minden tudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. Megaláz és felmagasztal, elvesz és ad, aki meddő hetet szül, aki pedig hét fia van, az is árvává lesz, mert elveszítheti. Az Isten kezében van minden. A hívő ember tulajdonképpen ezért boldog. Mert tudja, hogy nem a mi kezünkben van, az ő kezében van. És áldott legyen, ha ezt nekünk megmutatja. Áldott legyen, hogy ebben a kapcsolatban megerősít. És áldott legyen, hogy ezen a kapcsolaton keresztül megajándékoz bennünket a mi Istenünk. Nem tudom, hogy ma este vajon a te szíved túlcsordul-e. Nem tudom, hogy ma este, azt tudom, hogy sokan, vagy többen, én magam is azt mondtam tegnap, hogy ó, ez az időjárás úgy lehangol bennünket. Mert hát ilyen ködös őszi napok jönnek, meg hull a falevél, meg már hidegebb is lesz, vége a szép nyárnak. De testvéreim, közben a szívünk az Úr szabadító tettei miatt vajon túlcsordul-e? Vajon tudom-e őt így magasztalni, dáldani, dicsőíteni, hogy nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad, nagy a te erőd, lehajolsz hozzám, te szegény szolgádhoz, felemelsz, szabadítást adsz, ajándékozol. Hát mi vagyok én, hogy így törődsz velem? Hát ki vagyok én, hogy így szemmel tartasz? Olyan jó lenne ma este ebben megerősödni, hálaadással szolgálni az Urat, dicsőíteni, áldani, hálaéneket mondani, zengeni neki, mert felséges ő. Csöndesedjünk el, imádkozzunk. Áldott Urunk, bocsásd meg, hogy sokszor a szívünkből nem tör fel ez a hála, ez a magasztalás, ez a dicsőítés. Bocsásd meg, amikor a problémáinkat és nehézségeinket mi akarjuk megoldani, vagy talán a kívülről és emberektől jövő tanácsra figyelünk, hogy segíts magadon, és bocsásd meg, amikor elfelejtkezünk arról, hogy a mi kéréseinknek, könyörgéseinknek igazi helye az te előtted van, hiszen a te igéd úgy biztat bennünket, hogy hálaadással tárjuk fel kívánságainkat előtted. És akkor a te békességed megőrzi a mi szívünket, gondolatainkat Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk, hogyha ilyen drága, szent bizalmi viszony van már köztünk és közted. Hogyha itt egyesével el tudjuk mondani, hogy igen, mi is így szoktuk. Elmondjuk neked dolgainkat, kiöntjük szívünket, vezetést, tanácsot, oltalmat, segítséget kérünk, és közben belátjuk, hogy mi nem tudjuk megoldani, nekünk nem megy, mi semmik és senkik, és nagyon kicsik vagyunk, de köszönjük, hogyha oda tehetjük a te hatalmas atyai kezedbe. Kérünk téged, hogy áld meg így a mi életünket, és aztán áld meg úgy, hogy ne feledkezzünk el köszönetet mondani
visszajönni. Ne úgy legyünk, mint a meggyógyult leprások, akik közül csak egy jött vissza, mert örült az ajándéknak, a segítségnek, a gyógyulásnak, de elfelejkezett arról, akitől jött, aki adta azt. Engedd, hogy a szívünk hálás legyen, és amit fogadással ígérünk neked, ne halogassuk annak megadását. Kérünk, hogy áld meg az éjszakánkat, holnapi napunkat, hordozzad betegeinket, vigasztald a gyászolókat. Kérünk, hogy holnap is hadd éljünk a te dicsőségedre, tégy készé bennünket, arra is munkálkodj a mi szívünkben ezért. Legyen tied a hála, dicséret, dicsőség, magasztalás, örökön örökké. Együtt mondjuk az Úrtól tanult imádságot, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekül a 658. dicséretet énekeljük. A 658. ének így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem.
Thank you.
Ti tehát, szeretteim, inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.